Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, viszonylag sokan vagyunk ezen az istentiszteleten, és talán mindenki másik részét várja ennek a mai istentiszteletnek. Valaki talán a szolgálatra készülők bemutatkozását, mások talán éppen az áldás miatt jöttek el házaspárjukkal. Annyit hadd mondjak, hogy az igazán fontos dolog az mégis most fog elhangozni. Mert hiába vállal bárki bármilyen szolgálatot, ha a kísértésbe elbukik, akkor semmit nem fog érni. Hiába térdel ki bárki bármilyen áldásra a házastársával, ha a kísértésbe elbukik, akkor semmit nem fog érni. Arról szól ez a mai igehirdetés, hogy hogyan lehetünk győztesek a kísértések közepette. Így hallgassuk most meg a mai igét, ahogy megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 4. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva: nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte itt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Akkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, s íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Kedves testvéreim, talán néhány nappal vagyunk azután, a csodálatos esemény után, hogy Jézus Krisztus a Jordán folyóban megkeresztelkedett. És azt olvassuk erről az eseményről, hogy íme megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, aláereszkedik és őre elszáll. És íme hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Micsoda erőteljes bizonságtételt kapott Jézus Krisztus. De még nem indult el, nem kezdte el a szolgálatát, és hogy mondjam így, hogy még nem látszott az, hogy mennyire hűséges és mennyire céltudatos. Éppen ezért a kiküldés és az elindulás között ott van a puszta, ott van a próbatétel. Próbatétel nem más, mint egy Isten által kézben tartott küzdelem, aminek vannak alapelvei. Most nézzük meg először ezeket az alapelveket, most kettőt hagy említsek. Az első az, hogy Isten engedi meg a próbatételt. Nem véletlen. Isten maga engedi meg a kísértést, még Jézus életében is. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába. Tudom, hogy ez durvá hangzik, de az atya szinte felajánlja a fiút a kísértőnek. Azt mondja, hogy menj el, mert ez a feladatod, és ezt meg kell tenned. És látnunk kell a célját. Isten nem küld senkit semmilyen feladatba addig, amíg ki nem próbálta. Addig nem tesz rá hatalmas terheket, amíg azt nem látja, hogy ezt képes elhordozni. Ha Jézusnál ez megtörtént, ha Jézusnál, mondhatjuk így, kíváncsi volt az atya, hogy megáll-e, hogy mennyivel inkább nálunk. Ugyanezt történhet a mi életünkben is. Nem engedi Isten azt, hogy úgy induljunk el egy harcba, hogy egy steril környezetben telik az életünk, mert békességben, nyugalomban, betegségek, gondok nélkül nem nehéz Istent követni. De nem is lehet felkészülni igazán a küzdelmekre. Kell a valódi és komoly kísértés az ember életébe, hogy megedződjön és kiderüljön az, hogy mi van a szívében. Jegyezzük meg, nagy feladatok előtt nagy próbatételek vannak az emberek életébe. Ez az egyik fontos dolog. Amikor valami ér minket, lehet kísértés, próbatétel, de Isten ott van benne, és Isten engedi ezt meg. De Isten nem csak megengedi a próbatételeket, hanem megszabja a mértékét is. A próbának vannak határai és vannak keretei. Azt mondja Isten, hogy én ennyit engedek. Ami nagyon hangsúlyos és nagyon-nagyon fontos, hogy Jézus kísértései határtalanul többek voltak, mint mi, amit elhordozhatnánk. Az Isten tudta, hogy kicsoda Jézus, ezért a miénknél sokkal, de sokkal nagyobb kísértéseket kapott. Mert mit tennénk mi, ha nekünk ajánlanák fel azt, hogy az egész világ hatalma és a dicsősége a miénk? Sokszor ezerszer kisebb dolgok is már elbuktatnak minket és kísértésbe visznek. A mi kísértéseink kisebbek, de nem akarom lebecsülni, a saját életünkhöz képest igenis meghatározóak, és sokszor nagyon-nagyon nehezek. Nézzük meg Jobbnak a történetét. Az Úr ezt felelte a sátánnak, mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vedhetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Értjük ezt? Isten azt mondja, mindenét a kezedbe adom, de az életét nem veheted el. Aztán megengedi még a betegségeket, nyomorúságokat is, az Isten engedi meg mindezt. De Isten tudja, hogy mi mennyit bírunk el. És sokszor a feszültség az abból van, hogy az Isten jobban bízik bennünk, mint mi magunkba. Mi azt mondjuk, hogy Uram, én ezt már nem bírom elhordozni, ez már nagyon-nagyon nehéz, legyen szó akár egy gyászesetről, ami a legnagyobb próbatétel egy ember életébe, de Isten azt mondja, hogy én mindent megadok neked ahhoz, hogy még ezt is el tud hordozni. Nem hazudik a Biblia, amikor Pál ezt írja a korintusi levélben, emberi erőt meghaladó kísértés nem ér benneteket. Isten hűséges is nem hagyja, hogy erőtökön felül kísértés szenvedjetek. Sőt, a szabadulás útjáról is gondoskodik a kísértéssel együtt, hogy el tudjátok viselni. Emberi erőt meghaladó kísértés nem ér minket, de az lehet, hogy a közelében lesz. Óriási kísértések lehetnek az életünkben. Ez az, amit az Atya tesz, és ezzel nem tudunk mit tenni. Ha Jézussal megtette, akkor készülhetünk, hogy a mi életünkben is ott lesz, és hányszor ott volt már, amikor úgy éreztük, hogy egyszerűen nem bírjuk, és akár megálltunk, akár pedig elbuktunk. Jézus, amikor ezt tudja, akkor nem védtelenül megy a harcba, hanem Jézus tudatosan készül. Akkor elvitte Jézus a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Ez az Atyának a feladata. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Jézus 40 napra elvonul az emberek előtt a júdeai pusztába, hogy felkészüljön a küzdelemre. Nagyon sokan félreértik a böjtnek a lényegét. Jézus itt egyrészt nem azt csinált, hogy semmit nem evett, mert éhen halt volna, hiszen ember volt, hanem talán az ott lévő kis termésekből, egyebekből éppen annyit vett magához, hogy ne haljon éhen, de számára ez volt a felkészülés. Egészen különös dolog, hogy amikor Jézus elerőtlenedik testileg, amikor valószínű, hogy több kilót fogyott, akkor azt mondja, én ezt azért teszem, mert ez alatt olyan kapcsolatom lesz az Atyával, nem pusztán a böjt miatt, hanem azért, mert kivonulok a világból és ráfigyelek, hogy lelkileg meg fogok erősödni. És ez az, amit nem ért a sátán. A sátán azt gondolja, hogy most kell Jézust megtámadni, mert gyenge, mert éhezik, most kell kenyeret adni neki, de közben Jézus megerősödik. Készek vagyunk mi így felkészülni a harcra. Ez a mai ige hirdetés, és minden alkalom, amikor a Bibliát olvasunk, nem más, mint felkészülés a harcra. Lehet, hogy ezáltal bizonyos dolgokat elveszítünk, ahogy Jézus elvesztette talán a finom ételeket, elveszítünk egy sorozatot, elveszítünk valami kellemes dolgot az életünkből, de az Istennel való kapcsolatunk megerősödik. És amikor Jézus ilyen fizikailag elcsikázott lelki állapotban van, akkor ő mégis koncentrált és összeszedett. És akkor jön a kísértő. És hadd mondjak nektek egy példát. Az apostolok cselekedeteiben van egy egészen ijesztő és különleges történet. Azt látjuk, hogy van egy ember, aki megböjtölte, megharcolta az Istennel való kapcsolatát, és a szavára démonok menekülnek, és amikor más nagyon-nagyon becsületes és rendes emberek ugyanezt teszik, Jézus nevében beszélnek, akkor valami egészen más történik. A kettőjük között az a különbség, hogy az egyikük megharcolta ez egészet, és Jézus nevét úgy vette a szájára, hogy abban tényleg erő volt. Apostolok cselekedeteiről szóló könyv 19. fejezetében ezt olvassuk. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, úgyhogy még levetett kendőit vagy kötényeit is elvitték a betegekhez, és betegségek eltávoztak tőlük. A gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett, kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak, kényszerítünk titeket arra Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap, hét fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban így válaszolt nekik, Jézust ismerem, Pálról, vagyis az emberről, Isten szolgájáról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, föléjük kerekedett, úgyhogy mezítelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Hogy lehet az, hogy Pálnak nem csak a szavára, hanem a testén lévő kendőkre is elmenekülnek a démonok, másnak a szavára meg inkább még rosszabb lesz a helyzet, mint volt. Úgyhogy ezeknek az embereknek az életéből elmaradt a próba, elmaradt a megerősödés, elmaradt az Isten kapcsolat, Jézus nevét egy varázsszóként használták, és rosszabb lett az egész, mintha el se indultak volna. Ott maradt a megszégyenülés az életükbe. Igen, Isten jól tudja, a próba az mindig kétesélyes. Vagy megállja az ember, vagy megerősödik. Vagy már a kezdet kezdetén elbukik. Nagyon kifejező mondatot olvastam, ez így szól: ugyanaz a napfény, amelyik megolvasztja a vajat, az agyagot megkeményíti. Ugyanaz a kísértés, amelyik az egyik emberből egy ilyen szétfolyó valamit csinál, aminek se tartása, se ereje nincsen, sőt, egy idő után már nyomát se lehet látni, az mást megerősít. És azt mondja, és azt tanulhatjuk ebből az igéből, hogy igen, a kísértés az lehet olyan is, ami megerősít minket. És jön a következő nagyon fontos feladat, amikor látjuk, hogy Jézus hogyan készül fel, akkor nézzük meg azt, hogy hogyan kell nekünk megtanulnunk, hogy mi a kísértőnek a fortéja. Mert ez egy elméletbeli felkészülés is, nem csak lelki harc. A sátán egy végtelenül egyszerű, primitív valaki. Van egy elve, és az így szól: a győztes terven, győztes csapaton ne változtass. Ami bejött a kezdet kezdetén Ádámnál és Évánál, ami bejött Káinnál, Sámsonnál, Dávidnál, Péternél, ezt a kiszámítható sémát alkalmazza újra és újra. Jó tudni ezt, és jó erre odafigyelni, és erre föl lehet készülni. A hely, a személyek, az életkor, a kísértés módja változhat, de a kísértés lényege szinte mindig ugyanaz. Szánalmasan primitív, de sajnos mégis elbukunk benne. És hiszem, hogy ez mégis megtanulható és felismerhető. Sok dolgot lehetne itt említeni, itt a mai ige kapcsán én kettőt hadd helyezzek a szívetekre, és erre a kettőre odafigyeltek, akkor már sokkal jobb lesz a kísértés elleni megállási rátátok, vagy nem tudom, hogy mondjam. Az első fontos, hogy a kísértő a legtöbbször akkor támad, amikor valamilyen területen sérült vagy. A kísértő megvárta a 40. napot, amikor Jézus már teljesen elgyengült valószínű az éhségtől. Megvárja a 40. napot, nem jön előbb, hiszen a kísértésnek csak úgy lehet hatása, ha Jézus már nagyon éhes. És ezért próbálja rávenni arra, hogy hát változtasd a köveket kenyérré. És mennyire így van ez ma is, amikor akkor jön a kísértés, amikor az embernek valami nehézség van az életében. Hadd mondjak bibliai példákat. Káint mikor kísértette meg az ördög? Amikor sérült volt az irítség, a harag volt ott az életébe. Előtte, amikor nem volt ilyen indulatban, valószínűleg nem emelt volna kezet a testvérére. De ez is egyfajta sérült állapot. Vagy Illésre, micsoda kísértéssel jött, amikor Illés elkeseredett, és már öngyilkos is akart lenni. Mert elvesztette az élet célját és az Isten kapcsolatát. Vagy ott van Jób, amikor beteg és gyászol, akkor jön a kísértő. Amikor Jobbnak minden rendben volt az életébe, akkor nem ment oda a kísértő, hogy hadd el az Istent. De akkor, amikor meghalt mindenki, a tövisekkel, cseréppel kapargatta magát, akkor a saját feleségén keresztül mondja az Isten. Most mondja a kísértő, hogy átkozz meg az Istent és hallj meg. Ez mind-mind olyan helyzet, amikor az ember sérült, és lehet nagyon sok milyen helyzet az ember életében, és nem csak ilyen, amit mi negatívnak gondolunk, hanem akár a túlzott elbizakodottság is. Péter mikor volt sérült? Amikor azt mondta, hogy Uram, ha kell, én veled megyek a halálba is, és hiányzott belőle az alázat. És már is jött a kísértő, és ugyanígy háromszor megkísértette őt is, mennyivel egyszerűbb dologgal, mint Jézust. Csak egy mai szóval ezt mondanánk, 8 elemit se végzett, kis egyszerű szolgálólány előtt kellett volna megvalni a hitét, és nem volt rá képes, mert elbizakodott volt, és sérült volt. Az ember életében sérültések vannak, akkor fogékonyabb a haragra, az irítségre, a bosszúra és a paráznaságra. Az egész pornófüggés erről szól. Sérült az ember, mert nem találja meg a kielégülést, a békességet a házasságon belül, és valamivel pótolni szeretné az egészet. És jön a kísértő, és bedobja ezeket a dolgokat. De az egyik nagyon fontos dolog, hogy figyeljünk erre oda, mert igenis kísérthetőbbek vagyunk ilyenkor. A másik pedig az, hogy a kísértő nagyon ravasz tud lenni, be tud még keresztény körökbe is férkőzni, hiszen azt látjuk, hogy képes bibliai igéket is idézni, ráadásul itt még helyesen is idézi, nem úgy, mint a bűnesetnél, amikor csak ugyan azt mondta Isten, hogy egy fáról se ettek, ugye látjuk, ez félig volt igaz, de az, hogy megvan írva, hogy angyalainak parancsol, ez mind-mind 100%-ba igaz. De nem mindegy, hogy az igét kimondja és miért. Oda kell erre is figyelni, és oda kell figyelni arra, hogy egy igének mi a kontextusa, hogy hangzik el. Egy klasszikus példa az, hogy a Bibliában szó szerint benne van az, hogy nincs Isten. A Biblia azt mondja, hogy nincs Isten. Csak az a folytatás, hogy mondja a szívében a bolond. Mennyivel más így az üzenete. Tehát amikor jön a kísértés, azt mondja, hogy megvan írva, akkor válaszoljuk azt, hogy igen, megvan írva. De ez nem ezt jelenti. Amikor ma ezernyi ideológia és hamis teológiai tanításnál azt mondják, hogy megvan írva, ez is nagyon sokszor a kísértőnek a hangja. Járjunk utána, hogy mi az, ami valóban megvan írva. Mi az, amit mi hitvallásos evangélikusként tényleg hiszünk és tényleg vallunk. Ezekre föl lehet készülni. Föl lehet készülni azzal, hogy ismerjük az igét, tudjuk azt, hogy mit szeretne az Isten valóban a szívünkre helyezni. És a következő az egy nagyon-nagyon személyes dolog. A kísértő támadási struktúrái mellett nagyon fontos az önismeret is. Ez egy személyes rész. A kísértő ismer minket, tudja, hol vagyunk kísérthetőek. Ugye milyen érdekes az, hogy szerdán egy LMK ülésen voltam, ahol a előadó többször a kísértő helyett a kísérő szót használta, és én is most így jártam, és mennyire igaz? Erről fog szólni a folytatás. Ki az, aki kísér minket? Ki az, aki él a mi otthonunkban és a szívünkben? Ezt olvastam egy lelkipásztornál, mielőtt a valóságban is megadnád magadat a bűnnek, fantáziaként dédelgeted azt. A gonosz gondolatok nem a sajátjaid, amíg nem engeded, hogy beköltözzenek és átrendezzék a lakást. Ha egy gondolat ellenőrizhetetlenül kószálhat elmédben, akkor hozzákapcsolódhat valamilyen múltbeli eseményhez vagy jelen hajlamhoz, és abból táplálkozik, amíg megnő benned, mint egy daganat. A kísértő egy olyan vendég, akinél tőlünk függ, hogy a lakáson átsétálva helyjel kínáljuk, vagy kirúgdossuk a hátsó ajtón. A tisztátlan érzések, vágyak kínálják leginkább meg ülőhelyen. Van mibe kapaszkodnia, van, aki ott tartsa a szívünkbe, és elkezd rombolni. A kísértő három területen akart Jézus életébe bemenni, beköltözni az ő lakásába, az ő otthonába, az ő szívébe. Az egyik ilyen a kenyérkérdés volt, hogy egyél a testi igényeknek a kielégítése. A második ugorj le, vagyis megbízol-e az Istenben. Ott egy nagyon komoly lelki támadás, hogy elég-e az, hogy Isten ismer téged, vagy ilyen látványos csodát akarsz tenni angyalokkal és egyébbel. Milyen könnyű lesz így, mennyire fognak hinni benned az emberek. És a végén pedig azt mondja, hogy egyszerűen leveti az állarcát, és a legdurvább kísértésnél azt mondja, borulj le a hatalomért. Ezért aztán tényleg nagyon sokan még az ördöggel is szövetkeznének. Minden terület ott van, ami a mi életünkben. Egy nincs, ami a mi életünkben nagyon erős sok ember életében, ugye ez a szexualitásnak a kérdése. Jó, ha ezt is tudjuk, ezeken keresztül jön a kísértő, és ezeken keresztül támad. De összességében mindegyikkel az a célja, hogy az Istennel való kapcsolat kerüljön támadás alá. Ahogy az Édenkertben is. A kísértőnek az volt a célja, hogy elbizonytalanítsa az embert, hogy megszakadjon az a bizalmi kapcsolat, hogy ő őszintén mindent 100%-ba elhisz az Istennek. Elbuktak. És ez még egy dolgot hadd tegyek hozzá, ez talán furcsa lesz, hogy azért egy területen Jézusnak mégis könnyebb volt, mint nekünk. Az volt a könnyebb, hogy Jézus kiment a pusztába, és pontosan tudta, hogy jönni fog a kísértő. Nálunk ritkán van az, hogy a kísértő bejelentkezik, hogy holnap reggel 8-kor jövök hozzád. Talán kifele menet fog bármit eszünkbe juttatni, megkísérteni minket. Jézus fölkészült erre. Persze utána az életében ezernyi más helyen is támadta, erről majd a végén szeretnék egy mondatot mondani. Ott szemtől szembe jött. Nálunk viszont nagyon sokszor nem szemtől szembe jön, vagyis szembe, de talán egy más emberen keresztül. Ez a történetnek az egyik fontos üzenete, és nagyon röviden hadd beszéljek a másikról is. Ez a történet nem ijeszgetni akar minket, és nem arról akar szólni, hogy milyen rettenetes a sátán, hanem pont arról, hogy a sátán erejénél van nagyobb. Az egész történet azzal ér véget, hogy Jézus Krisztus győz a kísértés felett, oda mennek az angyalok és szolgálnak neki. Jézus a kísértés nem kiütötte, hanem megerősítette. Ugye a hét igéje is így szól, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. És itt jön az, amit sokszor nehezen hiszünk el, hogy azért jött, hogy te is le tud rombolni az ördög munkáit, és én is. Mert ez a vége, légy te is győztes, és maradj ébren. Megnyerhető a harc a kísértő ellen. Ugye említettem itt, hogy nem mindegy, hogy székkel kínáljuk, vagy kirugdossuk a hátsó ajtón. Alapvetően van hatalmunk és van erőnk ahhoz, hogy kirugdossuk a hátsó ajtón. De amikor beköltözik, akkor már nagyon-nagyon nehéz. Hadd mondjak erre néhány példát. Káin és Ábel történetét említettem. Amikor rátör a kísértés, akkor maga az Úr azt mondja Káinnak, a bűn az ajtód előtt leselkedik. Megjött a kísértés, de te uralkodjál rajta. Megteheted. Ahogy Jézus azt tudta mondani a kísértőnek, hogy távozz tőlem, sátán, mi is ezt tudjuk mondani. Minden olyan gondolatnál, minden olyan kísértésnél, ami be akar furakodni az életünkbe. Jakab apostol nem hazudik, amikor azt mondja, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Aztán Jakab ezt is mondja, teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a hitetek próbája álhatatosságot eredményez. A győzelemnek ez a két alapja, menj Jézushoz, és készülj a harcra. És hadd olvassam fel most újra azt, amit már hallottatok, de talán egészen más most meghallgatni az oltár előtti ígét. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Vagyis benne van, hogy ragaszkodj ahhoz, amit megtanultál, amit tudsz a Bibliából. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenbe, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Igenis győztesek lehetünk. Ez szól azoknak, akik valamilyen kísértés előtt állnak, mint mindannyian, és szól azoknak is, akiknek valamilyen kísértés már nagyon beköltözött az életébe. Hadd mondjak erre egyetlen példát, egy új sorozatot kezdtünk az ifjúsági alkalmakon, igyekszünk meghívni majd gyülekezeti tagokat egy kis beszélgetésre, ismerkedésre, vagy akár házaspárokat. Duszka József volt most a vendégünk, aki korábban gyilkossági nyomozó volt, és csak egy apró momentumot hadd mondjak el az életéből, ugye Úristen egy egészen csodálatos módon segített neki egyik napról a másikra 4 év tömény alkoholizmusból megszabadulnia, de úgy, hogy fizikai tünetek, minden elmúlt, de nagyon sokáig a dohányzás ott maradt az életébe. Napi 2 doboz cigarettát szívott, még megtért keresztény emberként is, és egyszer egyik nap, amikor már nagyon-nagyon komoly köhögő rohamok voltak rajta, őszintén odavitte az Úr elé, és azt mondta, Uram, ha akarod, megszabadítsz, az könyörgöm, ne hozzak rád ezzel szégyent. És amikor ezt elmondta, utána hazament, otthon volt, megjött a felesége, és azt látta, hogy a felesége itt sétálgat körülötte, és nézegeti őt, és nem értette, hogy miért. És 5 órával később megkérdezte a felesége, hogy ne haragudj, mi történt veled? De máskor, óránként 200-300 cigit elszívta, és 5 órája egyet sem. És azt mondta, hogy jé, észre se vettem. És elvette az Úr a kívánást, elvett mindent az életéből. Ezt nem ő tette, sokszor próbált emberként. És nem mondom, hogy mindenkinél így történik. De igen, lehet azt mondani, hogy távozz tőlem, akár valamilyen káros szenvedi, ami tönkreteszi az életemet, távozz tőlem, mert nagyobb a hatalma annak a Jézus Krisztusnak, akit viszont be kell engednünk az életünkbe, aki valóban a kísérőnk kell, hogy legyen, akit helyjel kell kínálnunk, és nem kell félnünk attól, hogy ő rendezi át az életünket. És nem a kísértő teszi tönkre mindazt, ami bennünk van. És hogy fejezem be egyetlen egy jó tanáccsal, úgy fejeződik be a Máté írása szerinti evangéliumban ez a történet, hogy ekkor elhatta őt az ördög, és angyalok szolgáltak neki. Ez egy ilyen nagyon szép befejezés. Lukács evangéliumában pedig így szól a vége, ekkor elhatta őt az ördög egy időre. Ez kicsit más. És mind a kettő igaz. Lukács, vagy Máté arról ír, hogy mi az, amit még lehetett látni, Lukács pedig a tényről, hogy soha nincs végleg megnyert kísértés. Soha nincs az ördögnek a végleges legyőzése a mi életünkben. Jézusnál újra és újra felbukkan. Akár még a Golgotai kereszten is mocskolódó emberekbe, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, sok mindent lehetne mondani, ő végig kitartott. Vagy akár éppen a Getsemáné kertbe a szenvedés közben is végig kitartott. Böjti időszak kezdődik, és talán nem véletlen ez az ige, és nem véletlen mindaz, ami elhangzott. Én azt gondolom, hogy ha nem is minden volt benne ebben, mert egyetlen igehirdetésben sincs benne minden, de azt gondolom, hogy ezt komolyan tudjuk venni, ti is, én is, mindannyian, az nagyon komolyan meg tudja változtatni az életünket. Akkor tud igazán áldás lenni minden tisztviselő választáson, minden házastársi kapcsolaton, gyereknevelésen, ha ezek a dolgok valóban így ott vannak az életünkben. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, egyszerre van szégyen és hála a szívünkbe. Szégyen azért, hogy te 40 nap éhezés után is kitartottál, mi pedig talán egy napra nem tudunk lemondani egy tábla csokiról sem. Ha mennyire gyengék és kísérthetőek vagyunk sokszor, bocsáss meg ezt nekünk, Istenünk. Bocsáss meg, hogy nem is küzdünk, nem is harcolunk, egyik kísértésből bukunk a másikba. De köszönjük és hálások vagyunk azért, hogy te nem akarod, hogy így maradjunk. Köszönjük, hogy te szeretnéd azt, hogy ebből kiszabaduljunk, és ez mindent megadsz. van erőnk és van hatalmunk a kísértőnek azt mondani, hogy távozz tőlem, Sátán. Van hatalmunk azt mondani, hogy a bűn ott leselkedik az én szívem ajtaja előtt, de én tudok uralkodni rajta. Mondunk, Istenünk, ebben segíts meg minket, kérünk, és hisszük, hogy ez hatással lesz az egész életünkre. Amen.